Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 10 év múlva, ha nem is bőrt, de port rúgni fogunk Szaúd-Arábia környékén, mert hogy a VB-t oda tervezik, ez már eldöntött, és valamit kezdeni kell ezzel a távlattal. Azelőtt pedig lesz egy 2 kontinensre kiterjedő torna, most pedig arról fogunk beszélni, hogy Zürichben frissen választottak ellenfelet egymásnak a csapatok, az európai selejtezők képlete némileg letisztult, azért mondom, hogy némileg, mert itt azért vannak még szürke zónák, amelyek tavasszal már egyértelműek lesznek. Az viszont biztos, hogy Boros Miklossal, Moldován Árpád Zsolttal, Pálffy Csaba Sándorral beszélgetünk itt a tetőteraszon arról, hogy szerencsése a román válogatott, lehetett volna jobb a magyar csapatnak partnereket találni a selejtezőben, és egyáltalán arról, hogy jó-e ez a szisztéma, amely hát ha nem is forradalmi, de új kérdéseket is vet fel egyben. Köszönöm, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Mielőtt nekifogtunk volna ennek a műsornak, Miki arra figyelmeztetett, hogy pontosan ezzel a rendszerváltásos gonddal kezdjük a beszélgetést, mert hogy ez az egyik legizgalmasabb. Magyarán, hogy bővült a mezőny, a világtornára több csapat jut ki, viszont a kontinenseknek a súlya, az aránya, a részesedése tulajdonképpen ebben a megmérettetésben továbbra is aránytalan. Ezt ha kommentálnánk, az jól lenne, mert akkor a hallgatónak is lesz egyfajta rálátása arra, hogy merre tart most a világfoci.
Hát ugye Egyesült Államok, Kanada, Mexikó rendezi majd az első 48 csapatos világbajnokságot 2026 nyarán, és ebből a 48 csapatot úgy osztották el a kontinensek között, hogy Európa kapott 16-ot. Na most Európának eddig a 13 helye volt a 32-es mezőnyben, tehát mindössze 3 helyet kapott az új 16-ból, és a további elosztás meg úgy néz ki, hogy Ázsia kapott 8-at plusz egy pótselejtezős helyet, Afrika 9-et plusz egy pótselejtezőset, Észak és Közép-Amerika 3 helyet és 2 pótselejtezőset, és ugye tőlük van a 3 rendező is, tehát ideális esetben akár lehet Észak- és Közép-Amerikának 8 csapat a világbajnokságon. Dél-Amerika 6 plusz 1-et, ezt én reálisnak érzem egyébként az ő súlyukkal a világfutballban. Óceán pedig megkapta az, hogy lesz fix helye, tehát ugye eddig nekik nem volt soha direkt kijutásuk, és egy pótselejtezősük. Európa 16 helyen nem kapott interkontinens pótselejtezőre helyet. Annyiban nagyon aránytalan. Afrika 1, 9 plusz 1 az oké. Okay. Azt gondolom jelen pillanatban, hogy ránéz az ember a világranglistára, megnézi az első 50-et, és az első 50-ben van 26 európai csapat. Ehhez képest a 48 csapatos, sőt az első 45-ben van 26 európai csapat. Ehhez képest Európa kap 16 helyet, tehát 10 helyel kevesebbet kap, mint ami a világranglista alapján járna neki. Dél-Amerika kap 2 helyel kevesebbet, mint ami a világranglista alapján járna neki, a többiek pedig többet. Ázsia 5 helyel, Afrika 7-tel, a CONCACAF zóna 4-jel.
Jó, hát mondjuk a CONCACAF az konjunkturálisan a 3 rendező okán talán ott csúszik el jobban a pálya. Csaba, Zsolt, hogy látjátok az ideális vagy az optimalizált rendszert? Mit kéne javasolni Zürichnek, vagy egyáltalán az illetékeseknek?
Figyük vissza 32 csapatra,
az kéne javasolni. Én a problémát az ázsiai számoknál látom, tehát ott a pénz miatt, a pénz beszél, az ázsiai pénz beszél, másodszor kerül a világbajnokság az arab öbölbe, és ezzel magyarázható szerintem az is, hogy az ő súlyukat egy kicsit megemelték.
De ez legalább érthető, hogy pénzt hoznak a házhoz, rendben van, de Afrika miért kap ennyit? Mikor a harmadik afrikai ország, az nem vagyok benne biztos, hogy kijutna egy EB-re az európai mezőnyből, és akkor kapnak most plusz 7 helyet. Ez röhely. 1,37 milliárd ember él Afrikában. Hogy piacokat akarnak nyitni, azt értem, de ennyi hely szerintem a szürreális.
Nem magyarázható ez azzal, hogy az európai labdarúgásban, a klublabdarúgásban is egyre inkább fölül teljesítenek az afrikai labdarúgók? Tehát, hogy sokan vannak, számban vannak itt, és akkor ez úgy a jelenlétüket, úgy, a súlyukat úgy növeli?
Hát nem vagyok ebben teljesen biztos, mert amit mondasz, az oké, és emiatt érthető lenne egy létszám növelés, de nem ennyivel.
Ugye Afrikának nagyon megdobta az Ázsiát az, hogy végre volt elődöntősük az előző VB-n Marokkóval. Ez biztos, hogy megdobta a lobby erejüket. Azt kell látni nagyon tisztán jelen pillanatban szerintem a világ futballpolitikai szinterén, hogy Afrika plusz Ázsia együtt többséget alkot a FIFA-ban. Tehát magyarul, amit Afrika és Ázsia együtt támogat, az mindig át fog menni a FIFA-ba, mert ők a 205 tagú FIFA-ban együtt, ha jól számolom, akkor 108 helyen rendelkeznek. Tehát iszonyatosan nagy, két kontinensnek a többi kárára a tömege. Ez nagyon látszik az elmúlt évek összes szavazásán egyébként, függetlenül, hogy létszámokról van szó, vagy pedig más jellegű döntésekről, akár az elnök választásról, és én azt gondolom, hogy elsőben itt kell keresni a problémát. Afrika ugye egy nagyon érdekes történet abból a szempontból, hogy azért nekik, amikor kijutottak csapataik, olyan nem volt, hogy minden csapatuk leszerepelt volna, legalább egy csapatuk mindig jól szerepelt, és náluk nagyon nagy a fluktuáció. Tehát azért van 10-12 csapat, aki eddig az 5 helyre pályázott, most ez a 10-12, lehet, hogy 14 csapat fog 10 helyre a pocsét együtt pályázni. Ázsiában látom a nagy problémát, Ázsiában 4-5 komolyan vehető válogatott van jelen pillanatban, ehhez képest kapnak 8 helyet. Hát ugye rendszeresen a Korea az teljesen oké, ugye most ott van Ausztrália is, és Szaúd-Arábia azért, ha kijut a VB-re, ha csoportban nem is egy tovább, de egy meccset tud nyerni. De utána már Katar jön, amit láttunk az ez a VB-n, hogy hazai pályán mire voltak képesek, semmire.
Kapcsolódva ahhoz, amit te mondtál, azt szeretném igazából megvizsgálni, hogy az elmúlt világbajnokságoknak a mérlegét összevonva, teszem azt, hány afrikai csapat jut be az első 8 közé? Tehát mit tudom én, egy ilyen 20 éves távlatban nézve, tehát hogy mennyire indokolt az, hogy ezt a súlyukat megemeljük?
Nem hiszem, hogy érdemes lenne 20 éves távlatot nézni, a labdarúgás nagyon sokat változott az elmúlt 10 évben, ami megnézzük 14 óta, akkor 2.
Marokkó volt most ugye a legjobb 4-be, ugye Dél-Afrikában a legjobb
8 év.
Igen, az utolsó, amikor a legjobb 8 volt csapatuk Gána, ugye, ami a Suárez-féle védéssel estek ki, és a kihagyott 11-essel, tehát hogy igazából ez a 2 az, hogy meg mindig volt csapatuk az egyeskés szakaszban, ez tény, tehát legalább egy csapatuk mindig tovább ment a csoportból. Tehát
nem de utána ki is esett egyből.
De az, hogyha megnézzük, ugye a legjobb 8 volt történik, volt 90-ben Kamerun, 2002-ben Szenegál, 10-ben Gána, és akkor most Marokka még legjobb 4. Tehát, hogy 35 éves távlat volt 4 csapatuk a legjobb 8-ba, és egy a legjobb 4-be.
Az, hogy 30-ban Spanyolország és Portugália mellett Marokkó is ott van, ennek is egyfajta utólagos elismerése, vagy úgy gondolták, hogy ez annyira adja magát, ez földrajzi közelség, meg szimbolikus üzenete is lehet.
Marokkó esetében egy nagyon fontos dolog. Marokkó annak a három afrikai országnak az egyike jelen pillanatban, aminek van infrastruktúrája arra, hogy nagy világversenyt rendez. A másik kettő az Egyiptom, ahol most a politikai helyzet zavaros, illetve Dél-Afrika, ahol már volt VB. Marokkónak vannak nagyon jó stadionjai, nem véletlen, hogy klub VB is évekig náluk volt. Politikai szempontból egy biztonságos ország, turisztikailag egy nagyon népszerű ország. Az, hogy társrendezők évek 86-ban már pályáztak VB rendezésre. Én azt gondolom, hogy így társrendezőként, főleg, hogy Spanyolország, Portugália, földrajzi, illetve bizonyos kulturális kötöttségek is vannak, így társrendezőként Marokkó teljesen elfogadható választás.
Marokkó egykori európai gyarmatként, úgyhogy a pénzüket nagyrészt európai bankokba tartják, egy érdekszférája Nyugat-Európának, és ez egy nagyon jó módszer arra, hogy ezt az érdekszférát hát támogassák, mondjuk így.
Mondjuk annyi még a 2030-as VB-vel kapcsolatban, hogy nem csak ebben a három országban, hanem szimbolikusan lesz még három másik ország
is. Az egy-egy meccs.
Amerikában, de hát a szimbolikája az, hogy 100 éves a világbajnokság.
Igen, hát hogy Uruguay és Argentina közösen pályázott, és nem kapták meg, hanem akkor kaptak, mondjuk úgy, oda vetett ajándéknak ugye az első VB döntő
részt. Fájdalomdíjat.
Igen, és az valószínűleg, hogy úgy leszik, hogy ez az Uruguayban egy meccs, Argentinában egy, ez Paraguayban egy meccs, ezeket a három hazai csapat fogja játszani, tehát hogy rajtuk kívül csak igazából három másik csapatnak kell odautazni, és utána ők majd utaznak át Portugálba, Spanyolországba, Marokkóba, tehát azt gondolom, hogy ez igazából egy kicsit gesztus a történelemnek, szépen is jól hangzik, de hogyha tényleg lett volna a FIFA-ba egy kicsit betyárbecset, úgy olyan Nobban nem volt, amikor a 96-os olimpiát nem Athénnak adták, hanem Atlantának, úgy ezt a VB-t oda kellett volna adni Uruguaynak és Argentinának a 30-ast.
Hát majd várunk még egy évszázadot, és akkor valószínű, hogy Egálba kerülünk, vagy Asúrba. Na de itt voltak szempont a sorsolásnál nem föltétlenül szűken értelmezett sport érvek. Az egyik pontosan a távolság volt, most ugye a zürichi sorsolásról beszélünk, hogy ne utazzanak túl sokat a csapatok, hiszen sűrű lesz a program, és akkor az óra eltolódás az bizony hátrányba hozhat egy-egy válogatottat. Ez volt az egyik kikötés, a másik pedig, hogy hát vannak politikai feszültségek, illetve inkompatibilitások, amit éppen műsor előtt beszéltünk, hogy tulajdonképpen csak részben tudtak elhárítani, mert Albánia és Szerbia egy azon csoportba került. Hát ez most erre szokták mondani, hogy véleményes, ugye? Hogy igen. Szerintetek, meg szerintünk.
Igen, a nyílt tiltás ugye arra, hogy Azerbajdzsán Örményországgal nem lehet egy csoportba, Ukrajna Fehéroroszországgal és Szerbia Koszovóval. Ez a három, ahol nyíltan állt fenn háborús helyzet. Akik csak úgymond diplomáciák feszült viszonyban vannak, hát ha az összes ilyet bevennénk, akkor nem lehetne görög török, akkor nem lehetne magyar román, magyar szlovák. Ne adj Isten, talán még török ciprus, aztán pláne nem egyébként, szóval azért túl sok tiltás lenne, és túl irányítottá válna a sorsát. Tehát így azt gondolom azért, hogy csak ezeket a nyílt konfliktusokat próbálják elkerülni, de mondjuk mi lesz, ha egy pócsejt ezen összejönnek. ahol ugye már mész az adott helyedről, tehát hogy nem lehet végtelenség, nem lehet minden sorsát sem irányítani.
Hát akkor jön az, hogy semleges pálya.
Vagy zárt kapu, de vagy akár mindkettő, persze, lásd az Izrael és a Fehérorosz válogatott jelenlegi meccseit. Benne van a pakliba egyébként. Ilyen szempontból azért az UEFA azt gondolom, hogy néha nagyon következetlen tud lenni, néha pedig nagyon, nagyon következetes.
Csaba, amikor láttad ezt a végső eredményt, az adatsort, akkor mire gondoltál, hogy lesznek befutó, túlnyerhető csoportok, és lesz legalább 2-3 olyan helyzet, ahol ha bátor vagy és merész, és x-edik érzékedre hallgatsz, akkor fogadóirodán nagyot lehet tarolni.
Hát lehet tarolni, de az a helyzet, hogy még elég messze vagyunk a meccsektől. A tényleges meccsektől, és figyelembe véve, hogy most mekkora sérülés hullám sújtja a topligákat, nem vagyok benne biztos, hogy mernék tippelni hónapokkal a mérkőzések előtt. Egy-két érdekes csoport tényleg van.
Én azt javasolnám, hogy azért menjünk egy kicsit végig a csoportokat, itt most egyelőre ködösen beszélünk, nagyon-nagyon felszínesen, hogy mik történtek. Még azt sem mondtuk el, hogy Magyarország és Románia milyen csapatokkal került egy csoportba.
Kezdjük az A-tól, és eljutunk az L-ig, nem azért, mert a Gibraltárban van egy L-betű, hanem ott van a csapat, oda jutott abba a csoportba. Nézzük akkor az A-hoz. Az A nagyon egyértelműnek tűnik első olvasatra, a német-olasz győztese Szlovákiával, Észak-Írországgal és Luxemburggal csatázik. Most már csak a német-olasz győztesét kéne kideríteni.
Hát az márciusban lesz, ugye itt befolyásolta a sorsát a Nemzetek Ligájának a negyed döntő, illetve osztályzói, tehát hogy akik bejutnak a júniusi Nemzetek Ligája döntőbe, azok muszáj volt négyes csoportba kerülnek. Ez van az, hogy győztes-vesztes párharcokkal sorsoltak itt az első kalapból. Ez a csoport akkor lesz érdekes, ha az olaszok véletlenül elkapják a németeket, amire jelen pillanatban nagyon kicsi esélyt látok, hogy egy dupla két meccses párharcban az olaszok kiejtsék a németeket. Akkor érdekes lesz, mert az olaszok ugye a legutóbbi két VB-re nem jutottak ki, és emlékezzünk vissza, hogy például Katarból Macedónia ejtette ki őket. Tehát, hogy még csak nem is egy nagy csapat. Akkor itt azért van egy elég egyértelmű elősorrend, bár a szlovák északírt azért nem lehetne 100%-ra venni. Jobb csapatuk van most a szlovákoknak, de az északírek az egy iszonyatosan kellemetlen csapat. Luxemburg pedig mondjuk 5-6 éve ezelőtt volt már jobb is, mint most.
Ha abból indulunk ki, hogy Magyarország és Románia eleve a csoportjában a második helyért van versenyben, akkor hogyan látott te az A csoportból érkező második esélyes Szlovákiát vagy Észak-Írországot Románia, illetve Magyarország összevetésében?
Oké lenne. Itt azért látni kell, hogy
északirekkel sokat többet szenvednének szerintem.
Igen, de az ott a stílus miatt, nem a futballtás miatt. Ugye a szlovák válogatott...
Hát jó, ebből a három válogatottból, mert mint Románia, Szlovákia, Észak-Írország egy is se tud focizni.
A szlovákok egyébként az, hogy nekik is olasz edzőjük van, ugye Cardona személyben, aki a Nápolynak volt az edzője, és Hamsiknak a kapcsolataival került a szlovák futballba. Ők azért inkább a magyar válogatott lehet őket hasonlítani, tehát egy klasszikus középpályás válogatott, aminek van egy jó taktikus olasz edzője. Viszont a magyarok ellentétben a szlovák válogatottban az igazán nagy sztárok nem elől, hanem hátul vannak.
Ha követjük a csoportokat, a B csoportban Svájc, Svédország, Szlovénia, Koszovó, nem egyértelmű az, hogy ki nyeri meg a csoportot?
Nem, ott tényleg nem. De csak azért nem, mert Svájc ahhoz képest, hogy mit tudott 10 évvel ezelőtt, annak a harmadát, ugye, és a legutóbbi selejtezőkben, az EB selejtezőkben nagyon csúnyán leszerepeltek. Nem is foci tudásból, de hozzáállásból mindenképp. És a Svájcnak ez a nagy problémája.
Hát amikor néztük itt együtt a sorsolást Mikivel meg Zsoltal, akkor amikor kiderült, hogy Svájc, Svédország, akkor itt csóválgattuk a fejünket, hogy na, ez egy jó kiegyensúlyozott történet.
A legkiegyensúlyozottabb csoport szerintem egyértelműen, tehát itt kirívan rossz csapat nincsen, és kirívan jó csapat sincsen. A svédek ugye nagyjából most egy gyökeres személyben megtalálták Zlatánnak az utódját, ráadásul még Iszák személyben még egy klasszis csatáruk van. Tehát ők
lehet, igen, egy kicsit... nem tudják mind a kettőt a pályán tartani.
Nagyon igen, tehát két ilyen 9-est egyszer a pályán tartani, az egy nagyon, nagyon nagy edzői feladat egyébként. Én azt gondolom, tehát hogy kétcenteres futballt játszani manapság, ha meg tudják oldani, akkor nagyon-nagyon veszélyesek lehetnek. Svájc pedig azért még mindig egy nagyon erős bázisra épül, aminek van egy nagyon erős alapjáték, de egy Csaba is mondta, a selejtezőkben azért képesek belealudni meccsekbe, illetve félváról venni meccseket. Bár ha tanultak az előző selejtező sorozatból, akkor most nem, hogy megvannak. Ennek én azt mondom, hogy itt tényleg ez az a csoport, ahol kérdéses a csoport győztes lett a direkt kijutó személye.
És mit szóltok a Svájc-Koszovó párosításhoz?
Hát lezsírozzák egymás között, tudod, hogy van, hogy mi már úgy megvertük a svédeket, oda-vissza kell 3 pontot.
Igen, tehát ha ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez azért van, mert hogy a svájci válogatott fele az koszovói nemzetiség.
És a koszovói válogatott fele pedig Svájcban született, a svájci futballban nőtt fel. Tehát aki nem fér be a svájci válogatottba, ilyen például az játszik a koszovóiban. Tehát valami, hogy testvérpár játszott egymás ellen. És egyébként az UEFA-nak egy kicsi esze van a programkészítésnél, akkor az első forróba teszi a svájci koszovóit.
Én úgy látom, értem, hogy ebből a négy csapatból bármelyik meg tudja verni a másikat hazai pályán.
Nem. Koszovó
nem.
Szlovéniát sem?
Talán.
De nézd meg, hogy mit csináltak a románok ellen, a koszovóiak. Az nagyjából az ugyanaz a szint, mint amit tudnak a szlovénok ellen. Tehát otthon benne kinéz nekik egy döntetlen, vagy mit tudom én, hogyha Koszovó-Szlovénia van, akkor Szlovéniára lesz egy, mit tudom én, 2-30-es, 2-40-es.
De hát a románoknak megszorongatták a
tökényt. Hát igen, de nem arról van szó, hogy nyerhetnek, hanem hogy kihúzzák el a döntetlent otthon. Azt meg tudják csinálni.
És még van, ez a koszovói csapat egy fejnehéz csapat, amelyek egy elég nyílt és kockázós támadó futballt játszik, még nála erősebb csapatokkal is.
Igen, ezért lett volna jó, hogyha Izlanddal esnek, mert akkor mind a két meccsre lehetett volna tenni azt, hogy mind a kettő rúgolt és 2,5 fölött.
Igen.
C csoport. Portugália, Dánia vesztese, Görögország, Skócia, Fehér Oroszország.
Én erre mondom azt, amit Miki mondott a Bére, hogy egyik se nagyon jó, de egyik se nagyon rossz. Fehér Oroszország is egy többé-kevésbé vállalható szintet tud, mármint ahhoz képest, hogy hívják.
A negyedik kalaposként szerinted igen. Fehér Oroszország jobb, mint Koszovó volt a B
csoportban? Szerintem
nem. Nem, de szerintem nincs akkora különbség a kettő között.
Ebben a csoportban a Fehér Oroszország egy picivel jobban kilógnak lefele, mint a koszovóiak a másikból, de nem sokkal tényleg. Igazából
jó, de azért Skócia is jobb, mint Szlovénia.
Skócia is jobb, mint Szlovénia, és itt a skót-görög ez nagyon érdekes párhaz lesz, mert mind a két csapat egy nagyobb hullámvölgy után egy lassú felívelő szakaszban van ismét.
Igen, és mind a két csapatnak a szurkológálája szeret késelni, úgyhogy ez nagyon jó lesz. Glasgow-ba is, és Athénba is.
És ha a Dán Portugálnak a vesztese megnyeri a csoportot, akkor a román-magyarnak melyik jó a második helyezetként?
Dán. Nekünk a dánok jó.
Nem. Ha Dánia megnyeri a csoportot, és akkor a pótselejtező. Szerinted melyik a jobb? A görög, a skót?
Egyik se jó. Most egyik se jó.
Igen, csak nem jó ellenfél, vagy
igen,
nem
csak
jó?
Igen, ne felejtsd, hogy a pótselejtező másfél év múlva lesz. Amit most mondunk, az nagyon érdekes. Egyetértek csak, hogy most egyik sem jó éppen, mert felfelívelő tendenciában levő csapatok.
Én olyan csapatot választanék pótselejtezőre, aki ellen tudom azt, hogy képes vagyok olyan játékot kitalálni, amivel előnyöm lehet. Aztán, hogy ez kijön a pályán, vagy nem jön ki a pályán, azt nem tudom. A skótokkal lenne két olyan meccs, ami
agyon
lenne.
Az ebén.
Pontosan, és a végén 11-esekkel dőlne el kb., hogy 2-0-0 után kijut ki a VB-re, és én nem akarom egy 11-es párbajra bízni a VB-t. Tehát ezért mondom, és a görögökkel ugyanez a helyzet. Borzasztó fizikális futballt játszanak, nem különösebben technikások, de nem csinálnak nagy hülyeségeket, és ez a, ugye a 2004-es EB után volt egy olyan 10 éves, 15 éves lefele menő tendenciája a görög futballnak. És ez megnyilvánult klubszinten is, se Apána, se az Olimpiákos, olyan nagyon nem jutott már Bajnokok Ligájába, vagy ha igen, akkor csoport utolsóként esett ki, stb. Most úgy tűnik, hogy a görög futballnak van egy felívelő szakasza.
Igazából azt látom a göröknél, hogy nincs annyival jobb, csak összességében nem jobb annyira csapatunk. Kicsit hasonlók a magyarokhoz, van 3-4 kiemelkedő játékosuk. Ugye egyrészt kapuba Vlahodimos.
Te igen, de...
És a szintén Benficás csatára, akit láttunk itt annak idején az Ákmárral Kolozsváron. Tehát, hogy van 3-4 kiemelkedő játékosuk, akik viszik a válogatottat. A többi mellettük egy európai átlagos csapatnak az átlagos futballistái. De ez az, hogy megtalálták a húzó embereiket, ezzel már nagyot léptek
előre.
Igen,
de ismét az európai kupák. Oké, hogy teljesen átalakult most minden, és nem kell ebből kiindulni. Megtalálták azt a réteget, ahol tényezők tudnak lenni. Egy Premier League top csapatnak, most éppen nem úgy állnak, de elviekben egy top csapatnak görög edzője van. Tehát nincs az a nihil, ami volt, mit tudom én, a 2010-es évek elején.
Igen, ez igaz. Tehát ők a 2010-es VB-re még kijutott, utána estek nagyon vissza egyébként.
Na, a D csoportot én egy ilyen földrajzi bonyodalomnak látom igazából. Tehát ha abból indulunk ki, hogy francia horvátnak a győztese az Franciaország lesz, akkor ott van neked Ukrajna, Izland és Azerbajdzsán. Tehát a kontinensnek a két végén egy-egy ország. Fájdalmas.
Igen, hát igazából Ukrajna.
És úgy, hogy Ukrajna meg szinte kötelező módon máshol fog játszani.
És Ukrajna egyébként is katasztrófa, tehát a játék nem méltó a keret minőségéhez, és a top csapataik is soha nem látott mélységekben vannak, és ezt nem
de
csak
azért... De most a vállalat, hogy nagy részben a külföldön játszik, azt, hogy tegyük hozzá, de igazából ez a sorrend, ahol van, ez a csoport, ahol van egyértelmű erős sorrend.
Hát igen, de csak azért, mert Izland gyenge, mert hogyha a harmadik kalapból a skótokat kapták volna, akkor én azt mondanám, hogy a skótok
akkor
és ott a pocsejtőznek, és nem
így, így most azt gondolom, ez a csoport, ahol a kalapok az egy nagyon tiszta és egyértelmű erős sorrendet mutatna. Hát én mondjuk nem csodálkoznék egy olyan forgatókönyvön is, hogy a franciák, inkább, hogy a franciák nyerik a horvátok a nemzetekre párharcot. Franciák nyernek mindent, Ukrajna nyer négyből legalább hármat Izland és Azerbajdzsán ellen, egyet X-el, Izland meg oda-visszaveri Azerbajdzsán. Szóval egy ilyen nagyon tiszta. Tehát valami olyasmit, ami volt ebben a román Koszovó-Ciprus-Litván csoportban, most a Nemzetek Ligájában, hogy mindenki oda-vissza megvert az alatt. Igen, igen, azt gondolom, hogy ez itt most van egy tiszta erős sorrend.
Spanyol-Holland már volt pár harc, és tudjuk, hogy nem mernénk most így nagyon tippelni, bár azt gondolnátok, hogy a spanyoloknak áll itt a zászló, tehát F csoport spanyol-holland győztese, Törökország, Grúzia és Bulgária. Hát kezdjük úgy, hogy a bulgárokról még mindig nem tudunk túl sokat mondani. Grúzia...
Nincs is mit mondani.
Grúzia megszokott lepni időnként, de ezek ilyen nem tudjuk, hogy meddig tartó fellángolások.
Szerintem a grúzok lelkesedésből fogják megverni a bulgárokat.
A török-grúz az izgalmas lesz, mint kaukázusi csörte. Na és akkor marad ez, hogy ki lesz a tulajdonképpen a második, mert itt nem hiszem, hogy gond a szerintem csoport elsőség.
Azt látni kell, hogy a töröknek ismét jó csatuk van, a grúzok meg valószínűleg a grúzfutba törtnek legjobb válogatottja van jelen pillanatban. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy egyszerűen a mennyiség az a törökök mellett szól, tehát egyszerűen sokkal, de sokkal nagyobb merítésből válogathatnak. Nem csak ugye a török utánpótlás, hanem a nyugat-európai török diaszporából származó utánpótlás is nagyon erős náluk, tehát nagyon sok olyan játékosuk van, aki francia, német, holland futballból jön.
Törökök nem tudják a holland vagy spanyol válogatottat megszorongatni?
Most nem. Én azt gondolom, hogy most nem.
Várjuk a hollandot sem?
Várjuk ki a végét, mert szerintem a törököknek most megint jön egy nagyon erős generációja, egyetértek Mikivel, Felivel a labdarúgásuk, és nagyon jók. És persze szerepe van annak is, hogy nagy mintából válogatnak. Igazából annak is szerepe van, hogy egy ideje már muszáj piaci alapon éljenek, és ezért meg kellett tanulni többé-kevésbé az európai standardoknak megfelelő utánpótlást nevelni, csak ez nekik nagyon fájt.
Na, de még a külföldön az utánpótlásuk nagy része?
Hát jó, mert a német utánpótlás még mindig jobb. Várjuk ki a végét, én el tudom képzelni azt, hogy ha megtanulnak rendesen védekezni, akkor a hollandokat is.
Igen, tehát szerintem a spanyolok ellen esélyük nem lenne.
Döntetlen. Igen, nem. De a spanyolok ellen most kinek
senkinek
lenne?
Sincs.
Igen, csak a spanyol és a holland két olyan országról beszélünk, főleg ugye, hogy a top csadó most 12-en vannak, tehát hogy tényleg szét van csorolva a top csadó, a spanyol, de a holland is azért típus az a csapat, amely ilyen sejtősodban egyszerűen nem hibázik. Történelmileg.
Azért estek már ki, nem voltak VB-n, nem voltak EB-n.
Akkor estek ki, amikor volt egy másik top csapat is a csoportban. Ugye annak ide a holnak, amikor nem jutott ki VB-re, akkor a franciák ejtették ki őket.
De... Ez már nem a Van Persie válogatott.
Ez nem a Robben is válogatott, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy lehet, hogy egy holland válogatott fog esetleg Isztambulba pontot veszteni, de oda-vissza több pontot csinál egy török egy párhazba, és megnyeri a csoport. Spanyol probléma nem kérdés, hogy ha ők lesznek, és valószínűleg ők lesznek, inkább ők,
igen,
lesznek,
ők lesznek.
Akkor a spanyol válogatott tényleg az a csapat, amelyik nem hibázik egy selejtező sorozatban. Itt szerintem a tényleg az a kérdés, hogy egyrészt a törökök a grúzokkal mire mennek egymás ellen, másik pedig az, hogy a bolgárok, akik nagyon rosszak, de a középcsapatoktól otthon le tudnak csinni egy pontot. Többet nem.
Hát ez kb.
Grúziának a sorsa azon múlik, hogy be tudja húzni a 6 pontot a bolgárokkal, vagy nem.
És hogy mit csinál a törökökkel?
De tényleg fel, hogy oda-vissza. Mármint, hogy mindenki nyer otthon. Most mondtam egy példát. Na, akkor érdekes lesz. De egyébként még mindig azt mondom, hogy spanyol-holland bárki jön, nyeri a csoportot, törökök 70%-ban viszik a második helyet.
Haladjunk az ABC-ben, az F csoport jön, hát ez egy olyan csoport, ami minket nagyon fog érdekelni. Így elsőre, hogy nézem, azt látom, hogy Portugál-Dán győztese. Jobb lett volna Portugál-Dán vesztese, hogyha azt nézzük, hogy Magyarország, Írország és Örményország a másik három csapat, és minket Magyarország szempontjából nézzük a dolgokat, mert ha nézzük azt, hogy a Portugál-Dánnak a győztese az valószínűleg Portugália lesz, portugálok ellen a magyar válogatottnak a mérlege az borzalmas.
Legrosszabb egész Európában. Az egyetlen európai válogatott, a Magyarország nem nyert még meccset. Nem
is a dánokkal lett volna még esély.
Még nem játszottak le azt a
nem játszott.
Én is azt mondom, hogy a portugálok a favoritok, de nem annyival.
Nem annyival, és az idei sejtezősorozatban azért azt gondolom, hogy voltak furcsa meccseik. Nagyon nagy kérdés az, hogy Ronaldo játszik, hogy nem játszik a sejtezősorozatban, és nem a játék erő miatt, hanem a játék stílus miatt. Ez egy nagyon fontos kérdés ennek a történetnek, én azt gondolom. Ugyanakkor meg azzal, hogy Magyarország négyes csoportba került, csak szeptemberben kezdődnek el a sejtezők. Tehát a magyaroknak lesz két meccsük Boszniával a Nemzetek Ligája osztályozó márciusban, és emellé júniusban.
Nem Boszniával. Törökország.
Törökországgal, és emel még júniusban le tudnak kötni két edzőmeccset is, felkészülési meccsnek.
Hát...
És a magyar válogatott ugye hagyományosan utál júniusban játszani, ezt Rossi azért valamennyire, már Ervin Kuman is, de annak idején aztán Rossi aztán ki tudta valamennyire küszöbölni, de ettől függetlenül szezon végén a magyar váltott általában nem teljesít jól.
Igen, de nekünk nem az első kalapos ellen kell
egyértelmű,
készülni, hanem a Írország ellen kell.
Az egész alapján azt mondom, hogy a magyar váltott jól járt az, hogy négyes csoportok, és csak szeptemberre kezd a sejtezőket.
És szerintetek, amikor lesz az a két edzőmeccs, akkor a Írország meg pont az Örményországot akarják lemodelezni?
Igen, Írországot.
Egyértelmű.
Írországot. Írországnak a keret drágább, mint a magyar keret. A legrosszabb harmadik kalapos csapatot kaptuk. Nem az a kérdés, hogy portugálokkal vagy dánokkal játszunk, mert egyiktől sem fogunk több pontot elvinni, mint ők tőlünk. De az a kérdés, hogy Írországot hogy fogjuk megelőzni.
Igen, ugye az Írország az, az egyik legérdekesebb évtizedes történelmi távlatban az ő meccséken esik a legkevesebb gól az európai selejtezőkbe.
Igen.
Nagyon keveset kapnak, nagyon keveset rúgnak.
A játékosok egyik fele a Premier League-be játszik, és a másik fele meg a Championship-be.
Hát most legutóbbi meccséket, amikor néztem, akkor úgy volt a csapatuk felállva, hogy 3 Premier League és 8 Championship.
A Championship az a második liga Angliában, aki nem tudná.
Igen, de így is a top 10-ben van az európai bajnokságokban színvonalat tekintve, mondjuk bele befektetett pénzt tekintve is, de...
Azt látjátok-e, hogy most, hogy azért van egyfajta fiatalítás, hát próbálgatja, ugye főleg a Nemzetek Ligájában Rossi néhány új elemet hozott be, és kóstolgatja őket, hogy ez őszire be fog érni. Nem azt mondom, hogy totál új srácokat hoz a keretbe, hanem a mostaniakat, akiket így fél időre, utolsó negyedre behozott, hogy akkor, hogy bátrabb lesz velük.
Rosszinon azt kell látni, és ugye itt jön vissza az, hogy mind a 4 Nations League Nemzetek Ligája évadot Rosszival csinálta végig a magyar váltott. Rossi minden Nemzetek Ligáját arra használt fel, hogy felépítse a csapatát a következő sejtezős sorozatra. Rossi mindig a Nemzetek Ligájába kísérletezett, és a sejtezős sorozatra kész volt a csapata. Ő soha nem kísérletezett új emberekkel a sejtezős sorozatba, csak akkor, ha valamiért nagyon rákényszerült sérülések, eltiltások miatt, hogy esetleg azon a poszton kiesett mondjuk nem az egy ember, hanem mind a két embere. Ilyen helyzet kevés volt. Tehát nagyjából azt azért látni kell, hogy Rossi most ezzel, hogy négyes csoportba került, és kapott a török meccsen túl júniusban majd két edzőmeccset, neki nagyjából abból tudunk majd kiindulni, hogy azon a két edzőmeccsen hogy néz ki a magyar válogatott, az már nagyon közel lesz ahhoz. Stílusban is és összeállításban is, amivel ő szeptemberben majd neki megy ennek a selejtező sorozatnak. Ami szerintem ennek a történetnek az érdekessége, ugye, hogy a stílusban nagyon kiszámítható, de ugyanakkor meg ez a rettesen darálós foci, amit le kell modellezni, és én nem lepődnék meg, hogyha Magyarország júniusban az Északirekkel, Walesszel vagy Skóciával kötne le edzőmérkőzést, mert ez volna logikus egyébként. Sőt, inkább Skóciával és Északirországgal, Walesszel kevésbé, ők most egy csapatok jobban játsszák a futballt, amit a brit hogyanhoz.
Ha hirtelen rápillantok az A csoportra, ahol Szlovákia és Észak-Írország is benne van, szerintem Észak-Írország is érdekelt lenne egy Magyarország elleni edzőmérkőzésre, hogyha abból indulunk, hogy Szlovákia nekik az ellenfél, ahol ugyancsak olasz edző.
Középen a stílus, abszolút, teljesen jó, hogy meg most tényleg össze lehetne hozni például egy olyan felkészülési mérkőzést a két ország között, amelyik nagyjából mind a kettőnek az érdeke lenne.
És elmondjuk Finnországgal is lehetne épp, tehát van még egy pár ilyen nagyon brusztolós, nagyon fizikális focit játszó.
A finnek abban szemben ezek érdekesek, hogy ugye annyira leszerepeltek ide a Nemzetek Ligájában, hogy ott most edzőt vántok, ott totális generációváltás
jó, most
jön.
Volt
tehát,
egy
hogy
rossz
nem tudja. Tehát nem lehet nagyon erre kiszámítani, hogy milyen csapattal fognak jönni.
Visszatérve erre a rossz is kísérletezésre, amit mondtál, csak részben értek egyet. Az a helyzet, hogy a magyar válogatott nagyon lyukas, úgyhogy Rossi nem nagyon teheti meg azt, hogyha valaki feltűnik és stabilan jól játszik mondjuk az NB1-ben, akkor ne próbálja ki. Pláne akkor, hogyha egy olyan poszton futballozik, ahol hiány van, mert legyünk őszinték. Van vagy 3-4 olyan játékos, vagy poszt a magyar válogatottban, ahol nem magyar válogatott szintű játékos játszik. Azért teljesítenek relatíven jól, mert nagyon jól össze van rakva a rendszer, és ott eltűnnek ezeknek a játékosoknak a gyengeségei. De hogyha megnézzük azt, hogy kik szoktak kijutni a világbajnokságra Európából, ezek általában olyan csapatok, akiknek a nagy része, a játékosok nagy része topligákban játszik. Ez alól, mit tudom én, kivételt jelent Oroszország, mert ott mindenki az orosz ligában játszott, és Izland, de ott is volt egy jó pár topligás.
De Izland egyszer jutott ki. Igen. Ugyanúgy Walesnek is volt egy kiemelkedő generáció, hogy azzal egyszer kijutottak.
Magyar válogatott a 6 topligás játékosával, még akkor is, hogyha az egyik nem sima játékos, hanem a Liverpoolnak a kezdőtámadó középpályás, azért nagyon-nagyon vérmes reményekkel nem indulhatnak egy selejtező sorozatnak.
Nem is itt.
Szóval szerintem fog Rossi kísérletezni, mert muszáj lesz neki.
Biztos, de ugye akkor meg azt látom, hogy nagyon tudatosan ezeket a kísérletezéseket időzíti, és totálisan új embert már nem hoz be a nagyon fontos mérkőzésekre, hanem olyat hoz be, akit valamikor egyszer már kipróbált. Ugye akkor meg azt is látni kell, a magyar válogatottnak van
egy... Az, hogy egyszer kipróbált, az nem jelent
jó,
sokat.
Másképp átfogalmazom, akit jól ismer valamennyire. Tehát nem szeret ismeretlen embereket egyből bedobni a mély vízbe.
Ha hát abból indulunk ki, hogy az első meccsüket az valamikor majd szeptemberben fogják játszani. Igen. Tehát ez a bajnokság le fog járni, az idei bajnokság. Lehet, hogy lesz egy olyan játékos, aki berobban, és nem lesz alkalma hivatalos meccsen kipróbálni, csak az edzőmérkőzéseken, és ha beválik, akkor szerintem beveti.
Akkor igen, de akkor mondom, ezért mondom, hogy nagyon jól jött az a két júniusi plusz meccs a felkészülésre.
Hát ebből a szempontból igen.
Ebből a szempontból igen, és azért még mindig nem beszéltünk az örményekről, akik egy rohadt kellemetlen csapat a negyedik kalapból, viszont iszonyatosan szélsőségesen hullámzó teljesítményre képesek. Ugyanakkor meg az íreknek az ellenfelei sokat rúgnak, sokat kapnak. Tehát, hogy teljesen
ellentétei.
Teljesen ellentétei az ír válogatottnak, az ő meccseiken rendkívül magas a gólszám. Tehát őnek minden sejtősorban van egy ilyen 6-2-es meccsük, valamikor ők kívják, valamikor ők kapják, de hogy az ő meccseiken rendkívül sok a gól.
G csoport, mennyire lesz goldús? Hát ha Máltát, Litvániát nézem, akkor zörögni fog a háló bőven. Még Finnország is, ahogy az előbb elhangzott, időnként beáll a pofozógép elé. A Lengyelországnál már kezd lassulni az ütem, és hát lássuk a spanyol-holland vesztese.
Hát a hollandok,
igen.
Jó csoportot kaptak.
Végre egy olyan felvezető körük lesz a VB előtt, ami most nem azt mondom, hogy pihenősre vehető.
Hát pedig
de,
vehető hogy... pihenősre. A hollandoknak az a nagy problémája, hogyha valaki elveszi tőlük a labdát, mert labda nélkül nem tudnak focizni, de ha náluk van a labda, akkor nagyon tetszetős támadásokkal, sok XG-t összehozva lőnek egy halom gólt. Ezek a csapatok, Lengyelország is, Finnország is, Litvánia is és Málta is, ezek mind labda nélkül fociznak.
Úgyhogy itt a hollandokból kinézem a 100%-os mérleget.
Benne van.
Vagy a végén egy pontot elengedek, amikor tovább lesznek jutva egyébként.
Hát, Hollandia nagyon fel fog készülni a VB-n arra a szenárióra, hogy valaki kontrázni akar ellene.
Igen.
Mert itt mindenki kontrázni fog ellene.
És még valami, ami nagyon fontos, hogy a második és harmadik kalapból leszállagból levő csapatokat kaptak.
Mert a H csoportból is van egy ilyen csapat.
Mircea Lucescu megnyerte az Európa Ligás Nemzetek Ligájás csoportját. Hát most lesz igazából a fokmérője annak, hogy mennyire jó az ő csapata.
Hát, így is, úgy is megvan.
Hátcsoport, szóval... rettenetesen mázlisták voltak a románok, az, hogy Ausztriát kapták első kalapos ellenfélként. Harmadik kalapból Bosznia-Hercegovina, ott van Ciprus, akit ismernek, hát, és San Marino.
Ausztriával kapcsolatban. Az osztrákok megnyerték a lengyel-holland csoportot az EB-n. Ez nem egy gyenge csapat, de iszonyat hullámzó akit. Az a kérdés, hogy Ragnik összetudja rakni az osztrákokat fejben annyira, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsanak. Mert ha Ausztria kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, akkor az kb. Egy Horvátország. Ha pedig hullámzik össze-vissza, akkor körülbelül egy Ukrajna.
A magyarok nagyon szerették volna Ausztriát kapni.
Hát jó is lett volna.
Teljes joggal egyébként. Egyrészt történelmi
a románoknak futball... annyira nem lesz jó.
A románoknak nem lesz jó, mert a román futball mindig szenved a rendszerfutballt játszó csapatok ellen, és Ragnik az abszolút rendszerfutballt játszik. Ugyanakkor viszont azt tegyük hozzá, hogy Lucescu is rendszerfutball edző. Tehát kérdés az, hogy ezt a játékos anyagot, amelyik nem szereti a rendszerfutballt, hanem sokkal inkább egy reaktív futballt kedvel, mit tud belőle kihozni. Én igazából azt gondolom, hogy a román csapat számára az igazi fokmérő nem Ausztria lesz, hanem Bosznia-Hercegovina. Mert Bosznia-Hercegovinát hajlamosak vagyunk alábecsülni.
De nem kell.
De nem szabad. Tehát amíg egy Dzeko van, amíg egy Muric van náluk a kapuban, addig azért a csapaton nagyon oda kell figyelni.
Behoznék itt egy másik szempontot Románia meg Magyarország vonatkozásában. A magyarok egy 4 csapatos csoportban vannak, a románok egy 5 csapatos csoportban. Tényező lesz-e ez?
Nem, szerintem nem. És egyébként nagy azért nem lehet összehasonlítani a kettőt, mert Romániának gyakorlatilag biztos, hogy van pócselejtezője, Magyarországnak pedig biztos nincs. Mármint, hogyha nem jut ki a csoportból, akkor teljesen esélytelen, 99,9%-ban nincs, és Romániának meg 99,9%-ban van. Románia sokkal relaxáltabban játszhat ezen a selejtezőn, mint Magyarország.
Számomra itt a csoportban van egy óriási kérdője, és ez úgy hívja, hogy San Marino, amely egészen tavalyig Európa kimagason legnyengébb csapata volt.
210. a világranglistán.
210. a világranglistán.
És novemberben több meccset nyert, mint a Manchester City.
Igen, és novemberben pedig megnyerte a csoportját a nemzetközi déli ligájában.
De az a vicc, hogy mivel San Marino megnyerte a csoportját, ezért akár az is előfordulhat, hogy San Marino pótselejtezik. Feltéve, hogy nagyon sok csapat, aki megnyerte a csoportját, a selejtezőben is az első két helyen végez.
Igen. Az egyik, a másik a nagyon érdekes, Romániának akkor rossz az 5 fős csoport, hogyha ők a besorsák a júniusi meccsekre Ausztriával, az lehet, hogy nem fog nekik jól jönni.
Meg akkor lehet rossz, hogyha pontot hulajtanak az ellen, aki az ötödik lesz ebbe a csoportba.
Ja, hát az borzalmas lenne.
Hát de gondolj bele,
esélyed sincs.
De igen.
De
gondolj bele abba, hogy ez simán előfordulhat, mert nem San Marino ellen kell pontot veszíts, hanem Ciprus ellen. És képzeld el, hogy véletlenül játszol idegenbe egy döntetlen Ciprussal, és San Marino pedig elkapja Ciprust valamiért. És Ciprus az utolsó.
Igen. Akkor veszted arra, ahogy megvan.
Persze, de ez a papírformát teljesen felborítaná.
Persze, abszolút.
Abszolút. Igen, de azt gondolom, hogy itt vannak, itt azért megint olyan helyzete vannak, hogy itt a vonal, az tényleg Bosznia-Hercegovina és Ciprus között van ebben a csoportban, a szakadék. De ugye akkor Ciprus nekem nagy csodás volt egyébként a Nemzetek Ligában a román csoportban.
De az összes klubcsapatuk az idegenlégiósokból él. Azért jutnak csoportkörbe az Európa Ligába, azért mennek tovább. Omonia is azért jó, mert a leselejtezett egykori válogatottakat, a kelet-európai válogatottakat úgy leigazolgatják.
Meg spanyol másodosztályból igazolnak.
Meg spanyol másodosztályból, meg satöbbiből. És ez nyilván, hogyha ebből élnek a klubjaid, akkor a válogatottad, de nem fogod tudni ellátni olyan.
Volt már most olyan jobb típusú válogatott egyébként, azt hogy tegyük hozzá.
Menjünk tovább.
Mehetünk.
Így csoport. Német-olasz vesztese, Norvégia, Izrael, Észtország és Moldova köztársaság. Megint egy ötcsapatos csoport. Német-olasz vesztese, abból indulunk, amit az A-csoportnál mondtunk, hogy valószínűleg a németek nyerik azt a párharcot, akkor itt Olaszországról beszélünk.
Akkor viszont nagyon izgi lesz. Akkor viszont az lesz a kérdés a csoportban, hogy Norvégia fel tud-e nőni játékban a játékosainak a minőségéhez.
Mert hogyha igen... A sorsoláskor nagyon-nagyon laza volt a német edző. Én ugye időnként lehetett látni, hogy a szakemberek hogyan követik, és hát tényleg, mintha, nem tudom, csak így betért volna egy baráti beszélgetésre.
Egy Németország nem kell félni semmilyen sorsolástól. Egy olaszoknak viszont jelen pillanatban igen. És azért tegyük, hogy az Olaszország a legutóbbi két VB-re nem jutott ki. Jelen pillanatban nincs olyan csapatuk, mint volt a 21-es EB-n messze, tehát sem egyéniségben, sem csapatjátékokban, tehát azért nyugdíjba ment a Kirni Barzagli Bonucci védelem. Jelen pillanatban meg kell kérdezni azt, hogy mondj egy ismert olasz futballist, tehát Donnarumán kívül, és talán Barellán kívül nem nagyon tudunk nemzetközi szintű klasszis olasz futballistát mondani. És én azt kell látni...
Tonálian, Newcastle-ból.
Hát azért
akit ismerünk.
Ő se váltja meg a világot. Nem.
És akkor az elmúlt egy évben az eltiltásával lett híres.
Hát igen. Ahogy szemétkedni akarsz, akkor erre a kérdésre azt mondod, hogy Dybala.
Igen. De aki argentin.
Igen.
És én azt gondolom, hogy ugye a norvég meg jönnek egy Ødegaard-Haaland párossal. Tehát...
Hát is nem csak.
És egy nagyon jó és egy nagyon erős Nemzetek Ligája menetelés után jönnek. Tehát, hogy ott azért nagyon megmutatták azt, hogy ugye az osztrákokat megelőzték a csoportjukba. Úgyhogy ez az a csoport szerintem, ha az olaszok kerülnek ide, akkor ez az, ahol az első kalapos nem biztos, hogy megnyer a csoportot.
Norvég, Izrael... hát... Beszéltünk arról, hogy Izrael mindig szokott kényelmetlenkedni, vagy meglepni, vagy mindenképpen küzdős csapat. Beleszólhat-e ilyen módon, hogy egy kicsit ott...
Ha mindenki hozza, amit tud, akkor nem.
Tehát az Izrael válogatott még mindig, ők elkezdték nagyjából máshogy elkezdték beépíteni a felnőtt válogatottba azt az U19-es generációkat, amik 4 évvel ezelőtt U19-es Európa-bajnok lett. Én azt gondolom, hogy ez az izraeli csapat nagyjából a következő EB-sejtezőkre lesz kész, nem erre a VB-sejtezőkre.
Igen, és nekik nagyon fáj az, hogy nem játszhatnak otthon. Az azért nagyon-nagyon érzékeny.
Magyarországon fogják valószínűleg játszani ismét a meccséket, Debrecenben, vagy a Bozsik Arénában, Budapesten. Ez azért nagyon, hogy meg. Ugyanakkor meg azt látni kell, hogy a két alsó csapat az azért vékony. Itt, ami számomra egy kicsit érdekes, hogy Észtország az kimondottan vékony, Moldova viszont egy picit jön felfele, és ugye Zsoltal és Istvánnal néztük a sorsolásokat, és egy kicsit szurkoltunk, hogy Moldova kerül már a román csoportba, hogy lássunk egy olyan meccset, ahol az ellenfélnél a fél csapat a román bajnokságba játszik.
Igen, mondjuk a moldovai csapat amiatt is, hogy nálunk játszanak, itt Romániában játszanak a játékosoknak jó nagy számban, emiatt ismerősebbek, és azt mondanánk, hogy egy kicsit alulértékeltek ahhoz, hogy az ötödik kalapba legyenek, amikor odaveszed, mit tudom én, Máltát vagy San Marinót, tehát hogy én nagyobb játékerőnek látom én Moldovát.
Igen, és én azt gondolom, hogy az észteket meg is tudják most előzni, tehát egy picit azért a moldovai csapat az felszalágban van, persze nekik nagyon alacsonyan a plafonjuk, tehát túl magasra azért nem juthatnak, de ettől függetlenül, ugye idén van csapatuk a Rásu, nem a Sheriff, egy összeállított Sheriff, hanem moldovai játékosokra épülő csapatuk, ott van a konferenciáligában is, ugye a Petrokup Hüncsést, még egy pontot is szerzett a Baszak Sehir ellen az előző fordulóba, úgyhogy van náluk egy nagyon pici előrelépés. Azt gondolom, hogy nem fognak a közeljövésre túljutni a negyedik kalapon, de ettől függetlenül azért az észteknek talán még Izraelnek is kellemetlen ellenfél lesznek. A másik kettőnek nem.
J-csoport. Belgium, Wales, Észak-Macedónia, Kazahsztán, Liechtenstein. Túlzás, ha azt mondom, hogy a belgák azért hát nem félgőzzel, de azért úgy ezt borítékolhatják maguknak.
Hát figyelj, pocslejtező kiadó, abszolút. A második helyre nem fogsz meglepődni akkor se, hogyha Wales kerül, akkor se, hogyha Észak-Macedónia kerül.
Én nem meglepődöm, akkor se Wales megnyerni a csoportot.
Hát azért...
Szükség van rá egy enyhe túlteljesítéshez, de most a Velszének...
És egy masszív alulteljesítéshez a belgáktól.
Hajlamosak rá. A mostani csapatuk, azért, és náluk azért látszik az, hogy még mindig nem tárták meg a megfelelő edzőt.
És mennek lefele.
És meg kifele, főleg a védelmük teljesen kiöregedett. De Bruyne se tudjuk, hogy vállal-e még komoly válogatott szerepet magának. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Velszének pedig ez a Brennan Johnson féle új generáció, itt most a Nemzetek Ligájában is jók voltak, és belgák a favoritok a csoport megnyerésére, de egy 30%-ot adok a velszieknek is.
Kellemetlen lesz itt a kazaksztáni kiszállás mindenkinek.
Műfű, hideg, világvége.
Azt hiszem 5 órás időzóna eltérés. Azt
mindenki rüheli, ugyanakkor viszont hál' Istennek az elmúlt 2-3 éve megszűntek Kazahsztánban a rettenetes bíráskodások.
Tehát gondolj bele, hogy Wales hozzánk képest 2-vel van előre, Kazahsztán 4-jel vissza, az egy 6 órás időeltorodás, az egy transzkontinentális út.
Igen, csak én úgy szokta az UEFA megcsinálni a programot, hogy mondjuk Wales elmegy, játszik Macedóniába, és utána játszik Kazahsztánba, tehát így lépcsőzetesen utaztatja a csapatokat ilyen szélsőséges esetre. Ezt a számítógépes programok a sorsásnál már nagyon szépen meg lehet csinálni, hogy ne legyen. Tehát ilyenkor a kazahsztáni túra mindenkinek összehez kötve egy másik túrával. Tehát nem otthonról fog menni egy Belgium vagy Wales Kazahsztánba, hanem vagy előbb elmegy Liechtensteinbe, vagy Macedóniába, szóval azért lesznek ilyen lépcsőzetek. És ne becsüljük le a macedónokat, mert egy nagyon stabil válogatottjuk van, még mindig szinte ugyanazzal a csapattal játszanak, amin elég kellemes benyomást keltettek a 21-es EB-n. Összeszokott csapat, extra klasszisok nélkül, és ugye nagyon érdekes, hogy a Sepsiből Álimi alapember náluk, tehát hogy rendszeresen játszik minden meccsen kezdőként. Ez csak egy ilyen fun fact.
Hát értem, de ez nem érdekes, hanem ez úgy nagyjából belövi a válogatott színvonalát is.
Valahol. Hát azért vannak nála jobb játékosok, tehát Bárdi meg ezek, tehát hogy azért vannak nekik jó játékosok, de ettől függetlenül sem Wales, sem Belgium nem egy 100%-ig biztosra ellenük.
A szerb-albán meccsre nem vennék jegyet, főleg a második találkozóra, mert nem tudjuk, hogy az első mérkőzés hogyan fog végződni. Azon kívül, hogy lefújják, nem tudjuk, hogy idő előtt, vagy éppen a hosszabbítás után. Ez tulajdonképpen a K csoportnak a gordiuszi csomója. Anglia, Szerbia, Albánia, Lettország és Andorra.
A szerbek ezekben a VB-s rejtezős csoportokban nagyon szeretnek viccelni. Portugálokat úgy megviccelték legutóbb, hogy ők mentek vagy 18-ban, vagy 22-ben.
22-ben.
Ők mentek tovább a selejtezőben az első helyen, és a portugálok meg mentek pócselejtezőben.
Igen, és ott ha Macedónia nem ejtik az olaszokat, akkor az olaszokkal játszottak volna.
Igen.
Tehát az egy nagyon érdekes, az nagyon durva lett volna. Az minden idők legkeményebb pócselejtező lett volna.
Én ugyanerre számítok most a szerbektől ugyanerre az attitűdre, úgyhogy...
Igen, az egy szélsőséges meccs lesz. Igen. Az angol-szerb párosítás, az ugyan, hogy...
Hát... Szerbiában 1-1, és Angliában 3-0, és tovább mennek az angolok, de nem hiszem, hogy a szerbeknek problémájuk lesz Albániával. Sokkal több problémájuk lesz a meccs biztosításával, mint a...
Ilyen drónokra, meg sasokra kell vigyázni a környéken.
Igen? Hát, és bármire, ami képes repülni, hogyha rendesen eldobják.
Amit István mondott, hogy nem biztos, hogy jegyet fognak árulni arra a mérkőzésre, tehát azt vegyük. Csak amit mondtunk a szerbekre, hogy felfele, de mondjuk ők lefele is hajlamosak túlteljesíteni, és ez az albán válogatott azért nagyon stabilan össze van rakva ilyen alsóbb kategóriás olasz klubokban nevelkedett és edződött futballistákból. jól.
Olasz az edzőjük, nem?
Brazil. Brazil most. Volt olasz is egyébként. Több olasz edzők is volt, hogy kultúrosan teljesen az olasz futballhoz kötődnek.
Így van. Kis Olaszország.
És igen, és abszolút olasz stílusban játszanak. Ugye Broja azért egy kimondtan jó csatár ezen a szinten, a Balkán szintjén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szerb-albán az oké, hogy a biztonsági szempontból és politikai szempontból abszolút necces meccs, de a futball szempontjából is egy nagyon érdekes küzdelem lesz. És én amire nagyon kíváncsi vagyok, ugye hogy az angoloknál az, hogy ők ötös csoportba kerültek, és márciusban már elkezdik a sejtezőket, Tuchelnek nem lesz egy edzőmeccsese, ő direkt bele kell vágni az angol szövetségi kapitányként az éles meccsekbe.
Borzasztó, egy 1,1 milliárdos kerettel annyira nehéz dolga lesz.
Ha Mázlia van, akkor kap egy Lettország egy Andorrát, ami az igazából egy felkészülési mérkőzés.
Persze, csak ugye jön egy új edző, valószínűleg egy új koncepcióval, nem tudjuk, hogy milyen csapataépítési tervekkel, és ugye Tuchel, érdekes, kinevezték őt októberbe, de a november, csak január 1-én veszi át hivatalosan a tisztséget, akkor költözik Londonba, tehát hogy abszolút eddig látványosan távol tartotta magát a két novemberi meccstől, hogy nem mondják azt, hogy ő már befolyásolni akarja az addigi megbízott edzőt Lee Carsleyt. Nagyon érdekes lesz ebből a szempontból, hogy az angoloknak szerintem ez a sejtezős a legérdekesebb része, és nem kérdés az angolok továbbítása, hanem az, hogy látjuk azt, hogy egy külföldi edzővel hogyan épül fel az új angol válogatott.
Horvátország már meglepett bennünket VB tornán. Lesz-e alkalma újabb cselre, vagy hát villantásra? Csehország, Montenegro, Feröer, Szigetek és Gibraltár társaságában az L csoportot alkotja.
Tehát tegyük hozzá, hogy ha csak el nem kapják a franciákat a Nemzetek Ligájába, kicsi az esélye, tehát indulunk ki abból tényleg, hogy...
Igen, ebből ez az előfeltétele, a hipotézis.
Hogy a horvátok ezt a párosztot elvesztik, és akkor ide fognak kerülni. Nagyon-nagyon érdekes lesz, mert a cseh és a horvát futballban azért nagyon-nagyon sok hasonlóság van erre az exportra épülő játékos politikára, amiből érdekes módon a horvátok bár fele akkora nemzet az elmúlt időszakban sokkal, de sokkal jobban teljesítettek, tehát sokkal jobb játékosokat termeltek ki a egyrészt az európai kluboknak, másrészt a saját válogatottjuknak, de ettől függetlenül ez az egy nagyon-nagyon érdekes párhaszt lesz. Montenegrót azért azt gondolom, hogy itt most a közelmúlva láttuk a magyar vádot ellen, hogy megvan a plafonja, tehát ő esetleg valamelyiktől elcsíp egy-egy pontot, de szerintem nem szól bele a továbbjutásba.
Poén kedvéért nem szabad kihagyni azt, hogyha beszéltünk arról, hogy a szerb albánra vennénk-e jegyet. Vennétek-e jegyet a feröeri Gibraltárra?
Az igen, szerintem az egy futballünnep lehet. Mind a 62 szurkolóval a helyszínen. De legalább nem kell sorbálni oda.
Klasszikus az ember mindegy régi módi másosztályi mérkőzésre kimegy szotyizni. És nagyon
abszolút, én az észak-macedónia kazasztára nem mennék ki szívesen.
Sokkal inkább kimennék egy feröeri Gibraltárra egyébként, sokkal nézhetünk.
Szerintem az nagyobb poén.
Igen, hát ugye, figyelj, emlékezz, a pár éve láttuk itt a Lincoln Redimset Kolozsváron az akkori feröeri bajnokságot, de abból nagyjából 60-70 alapember.
A Gibraltár.
Igen, tehát a Lincoln Redimset ugye 21-ben Subudikával. Nagyjából abból a csapatból 6-7 ember alapember a gibraltári válogatottban, tehát nagyon pontosan belül tudjuk lőni, hogy mit tudnak ők futballozni.
Nincsenek többen.
Igen, tehát hogy 6 csapatos bajnokságuk van, vagy 8, tehát hogy, és abból a 2-3 top csapatból válogatnak, tehát az, amelyik játszik európai kupákat.
Ezeknek most tényleg nem poénkodni akar, vagy poénra halmozni, de nincs egy ilyen, hogy mondjam, rejtett előnyük az ilyen nagyon pici államoknak általában, mert hogy a nemzeti bajnokságuk az gyorsan befejeződik, a kupát is lekeverik aránylag rövid idő alatt. Kint a klubjaik, az európai klubköziben, ha kijutnak, akkor az első forduló után nagyjából elköszönnek. Tehát, hogy igazándiból sokkal több idejük van edzőtáborozni, összeszokni, barátságos meccseket lekötni.
Nem
akarom ezt mondani, hogy irdatlan nagy előnyre tettek szert, de hogy egyáltalán szóba jöhet-e az, hogy némileg több eséllyel vagy jobb kondícióban készülnek egy ilyen selejtező sorozatra.
Nem, hát a rendszeres mesterhelésre szükség van.
Meg gondoljatok arra, hogy hát a Feröerek szerint profi játékosok alkotják a Feröer
válogatottat? Feröer válogatottban alig van a Feröer bajnokságból. Tehát ezek ilyen alacsony szinten, ilyen norvég másos, egy dán másos, tehát ezek alacsony szinten játszó profik. Tehát igen. Azért a Feröer válogatottat...
Tehát nem halászok?
Nem. Tehát, hogy aki mondjuk a Feröer bajnokságban most van amatőr, azt ne úgy képzeljük el most, hogy kimegy és 8 órát vagy 10 órát halász a tengeren, és aztán megy futbolozni. Mondjuk úgy kérdezik, hogy egyetemista, aki egyetem mellett még délután elmegy edzésre. Vagy úgy kérdezik, hogy ilyen 4 órás munkaidőben dolgoznak, mondjuk irodai munka, valami, és délután meg elmegyek edzések közben. Tehát, hogy ők is naponta edzenek.
Igen, hát nem, hetente 3-szor. Hát de most képzeld el, milyen vagány lehet, hogy dolgozol napi 4 órát, és hétvégén megjátszol Cristiano Ronaldo ellen van ott selejtezőben.
De mondom, a Ferrari váltottnál a Gibraltárban ellentétben a profi futballisták játszanak, az európai klubfutballnak egy viszonylag alacsonyabb szintjén játszó, de profi futballisták játszanak. Ha megnézed bármikor a Ferrari keretet, 10-12 játékos jön már külföldön, nagyjából ők a kezdők egyébként.
Tehát de amúgy, ugye, ha nézzük az elcsoportnak, az, hogy kinyeri az elcsoportot, ha abból indulunk ki, hogy Horvátország lesz az első kalapos, én akkor ott nem adnám azért nekik az első továbbjutó helyet a csehek ellen.
60-40 a horvátoknak. Szerintem
igen, de hogy nem egyértelmű,
de ugyanakkor van esélyesebbek, mint a csehek, de szerintem ott abban a pártban nagyjából az egymás elleni meccseken dől el az első hely.
Mert mint azt mondod, hogy Horvátország ugyanúgy pontot fog veszíteni Montenegro, Feröer és Gibraltar ellen, mint Csehország.
Nagyjából sem ennyit.
Nem, szerintem olyan lesz a helyzet, hogy a horvátoknak elég lesz 2 döntetlent játszani a csehekkel ahhoz, hogy tovább jussanak. Ne.
Ebben egyetértek, tehát ha azos pontszámot szednek egymásnak, akkor valószínűleg a horvátok meg tovább. A cseheknek, ha meg akarják ezt a horvátokat, el kell vegyenek 4
igen,
pontot.
Igen, és ezért mondom, hogy esélyesebb a horvát.
Mert hogy a csehek fognak hullajtani pontot.
Igen. A legvalószínűbb, ahol a csehek pontot hullajtanak, az a Montenegro elleni kinti meccs, az nem egy egyszerű meccs. Tehát azoknak gólt rúgni nem egyszerű meccs. Nem egyszerű feladat.
Meg ezek viszont Rossi az első sejtősorban Montenegroban rámet egy atombiztos 0-0-ra. 70%-ban legyen nálunk a labda. Ha nem rúgott, nem baj, de Montenegrónak ne legyen helyzete. Ne, hogy azt az egyet véletlenül berúgják. Montenegróval így kell játszani.
Igen.
Hogy megmondani, nem tudom, hogy a cseh válogatott, amelyik most lehet, hogy mélyebb kerete van a magyarnál, de azért nem egy sokkal jobb csapat a magyar válogatottnál. Merre annyi kockázatot várni Montenegróba, hogy nyíltan győzelemre játszok?
De minek? Miért vállalni annyi kockázatot?
Hát, ez a kérdés.
Modric és Ronaldo mindenképpen, ha nem sérülnek le, vagy ha nem lesz egy nagyon autoriter és delejes tekintetű új edzője a csapataiknak, akkor ott lesznek, mint nagy veteránok, szenyorok, vélhetően a selejtező sorozatban, aztán majd meglátjuk, hogy a tornán ott lesznek-e. Mi pedig akár már most elkezdhetjük az edzést, ugye az óra átváltásra, mert éjszaka fogjuk nézni ezeket a tengeren túli VB csatákat. Éppen a műsor kezdése előtt itt Zsoltal beszéltünk arról, hogy hogyan vitték ki a sporttévéket az emberek a különböző erdélyi magaslatokra, én pedig arról számoltam be, hogy Bukarestben a diák bentlakás tetején hogyan alakult ki egy spontán kis tribűn, mert hogy oda cipeltük fel 86-ban a tévét, és néztük, drukkoltunk, és hát időnként szomorúak is voltunk, mint a 06 esetében. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy futottunk egy jó egészséges kört, Miki, Zsolt, Csaba. Lesz még alkalmunk erről beszélni. Várjuk meg egyelőre ugye a Nemzetek Ligája hát végkifejletet, mert ugye az tulajdonképpen az eddig felsorolt csoportállásokban időnként átrendezhet erőviszonyokat, és akkor talán érdemes lesz egy újabb gyors leltárt készíteni, biztos lesz még egyéb foci téma, úgyhogy valószínű, hogy ilyen értelemben a selejtezőkre fókuszálva az körülbelül jövő év júniusa lesz aktuális?
Hát március ugye 25-29 lemennek a nemzetközi pótselejtezők, illetve az 5-ös csoportban elkezdődnek már a küzdelmek.
Uh-huh. Jó, hát akkor majálisozunk itt a gyepen, már lesznek eredmények, lesznek új sérülések, csodás gyógyulások, és a foci megy tovább. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük a megnyitást.
Köszönjük.
Köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Hétfőn újra találkozunk, már nem futball lesz, hanem oktatás a téma. A tetőteraszon Tonk Márton újra választott Szapiencia rektor lesz a műsor vendége. Rostás Péter Istvánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
Ez a Tetőterasz.